A meteorológia nem tévedhetetlen. Hiába fejlődött sokat a technikai, a műszaki háttér, bizony vannak kiszámíthatatlan tényezők, melyek akár néhány perc alatt boríthatják az addigi számításokat, és könnyen megdőlhet egy-egy előrejelzés. Erről beszélgetünk Szegedi Sándorral, a Debreceni Egyetem meteorológiai tanszékének vezetőjével. Itt Hajdú-Bihar megyében, vagy még közelebbről Debrecen környékén, hol találhatók meteorológiai jelzőállomások, és hogyan működnek ezek?
Itt igazándiból tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy attól függ, hogy milyen állomásokra gondolunk, mert ugye az Országos Meteorológiai Szolgálatnak is van egy állomáshálózata, aztán vannak kimondottan ilyen kutatási célra alkalmazott állomások. Vannak olyan állomások, amiket kifejezetten agrometeorológiai célból telepítettek, tehát hogy úgy mondjam, ugye országos hálózattal igazándiból az Országos Meteorológiai Szolgálat rendelkezik. Ez is legalább kétfajta állomásból áll tulajdonképpen. Vannak az úgynevezett szinoptikus állomások, tehát azok, amik az időjárás előrejelzéshez szolgáltatnak bemenő adatokat. Ilyen van például a debreceni repülőtéren. Vannak éghajlati állomások. Az éghajlati állomások azok egy kicsit más, kifejezetten éghajlatkutatáshoz szolgáltatják az adatokat. Agrometeorológiai állomások, amik olyan mezőgazdasági kutatáshoz biztosítanak információt, tehát például ugye a agrártudományi, az agrometeorológiai obszervatum és a hozzátartozó állomások a mi egyetemünkön, az is gyűjt ilyen jellegű információkat. A mi tanszékünknek is vannak állomási a városban, ugye egy városkutatási céllal gyűjtünk meteorológiai adatokat, tehát egy kisebb hálózata például. Mi is rendelkezünk. Ezen túlmenőleg vannak aztán még olyan mezőgazdasággal foglalkozó cégek, akiknek szintén vannak meteorológiai állomásai. Most leginkább tulajdonképpen, ami...
A lakosságot érinti.
Igen, tehát ami legkönnyebben hozzáférhető, fogalmazzunk úgy. Illetve hát amivel ugye, aminek az eredményével találkozunk, azok az Országos Meteorológiai Szolgálatnak az állomásai által gyűjtött adatok, főképpen is a szinoptikus állomásoknak az adatai, hiszen azok alapján készül az időjárás előrejelzés. És hát tulajdonképpen ami, hogyha az OMSZ honlapjára felmegyünk, és ott megnézzük ezeket az időjárási térképeket, meg előrejelzés, is tulajdonképpen ezeknek az adatai alapján készülnek, illetve hát mondjuk például egy hőmérsékleti térképen ezeken az állomásokon gyűjtött adatok jelennek meg. Régen ezek az állomások úgy néztek ki, hogy a Nemzetközi Meteorológiai Szervezetnek van egy ilyen előírása, egy ilyen protokollja, ami leírja azt, hogy hogyan és milyen eszközökkel történik a mérés, ez pontosan leírja azt is, hogy egy ilyen meteorológiai állomás az hogyan épül fel. Ugye régen ezeken az állomásokon még, hogy is mondjam, csak manuálisan történt, tehát észlelő végezte a megfigyelést, aki a 4 előírt terminus időben, tehát a Greenwich idő szerint 1 óra, illetve 12 éjfél, reggel 6 és este 6 órakor kiment, leolvasta, aztán egy táviratban elküldte a központba az adatokat. Na most ez azért már jelentősen fejlődött, most már a szinoptikus állomásokon a világ legtöbb meteorológiai szolgálata, így az Országos Meteorológiai Szolgálat is automata állomásokat alkalmaz, amik hát ugye sokkal sűrűbben tudnak méréseket végezni, és hát ilyen probléma nincs, hogy emberre van szükség, hogy ha azzal valami történik, akkor elmarad a megfigyelés mondjuk. Ilyesmi nem történhet, tehát nagyobb időben nagyobb felbontású adatsorokat tudnak szolgáltatni ezek az állomások, és hát ugye automatikusan, tehát nincs olyan probléma sem, hogy ezeket a mért adatokat le kell jegyezni, összesíteni kell, el kell küldeni, hanem ezek bemennek az Országos Meteorológiai Szolgálat központi szerverére a mért adatok automatikusan, és ott ilyen módon tulajdonképpen a előrejelzési modelleknél már figyelembe tudják ezeknek a futtatásánál már rögtön figyelembe tudják venni az általuk mért adatokat.
Ugye csak, hogy egy kicsit közelebb vigyük már az olyan laikusokhoz, mint amilyen én is vagyok, hogy akkor ezek a fejlettebb műszerek már mit vizsgálnak a légkör mozgásait, és azon belül is, hogy mi az, amire ráfókuszálnak.
Tulajdonképpen ugyanazokat a paramétereket vizsgálják, mint amit ugye annak idején a megfigyelők is, csak automatikusan történik. Tehát mondjuk nem kell leolvasni a hőmérőt, mert ne ilyen higanyos hőmérőt képzeljünk el, hanem vannak ezek az ellenállás hőmérők, amik ugye elektromos jelet állítanak elő, és ezt digitális formában rögzíti az automat állomás központi egység. A légnedvességmérő, ugye ez általában még ráadásul össze is van építve a hőmérséklet és a légnedvességmérő egység. Ugye ezek, amik régen ezekben a kis zsalus fehér házikokba voltak elhelyezve a hőmérők. Hát most ezek általában egy ilyen kis, mint hogyha ilyen fehér tányérok lennének egymásra elhelyezve, az úgynevezett hővédő pajzsal ellátott kiszerelésben vannak, mert ugye az előírásoknak meg például a hőmérsékletet úgy kell mérni, hogy ne süssön rá a nap a szenzorra, mert ugye akkor sugárzási hőmérsékletet mérne. Márpedig amiről beszélünk, hogy a hőmérséklet ennyi vagy annyi, az mindig az árnyékban mért léghőmérsékletet jelenti. Tehát magyarul a szenzornak, mind a hőmérsékleti szenzornak, a hőmérőnek, annak mindig árnyékolva kell, hogy legyen. Hát egy higanyos hőmérő, az annak szét is tudna pukkanni, hogy higany tartálja a nyári hőségben, amikor tűz rá a nap, de hát ezek az ellenállás hőmérők meg ugye egyszerűen csak hülyeséget mérnének, hogyha ki lennének téve a tűző napra, tehát sokkal magasabb hőmérsékleteket mérnének, akkor lett volna már 60 fok is az adatok szerint, hogyha ha a napra kitéve mértük volna. Tehát tulajdonképpen ugyanúgy mér léghőmérsékletet, légnedvességet, szélirány, szélsebességet, csapadékmennyiséget, csak például a csapadékmennyiségnél van egy nagyon érdekes különbség, mert csapadékmérés az régen, amikor az ember végezte, akkor úgy történt, hogy minden reggel 3-4 hétkor kiment, és akkor megmérte, hogy az elmúlt 24 órában mennyi volt. Az automata állomások azok már tulajdonképpen óránként meg tudják mondani azt, hogy az elmúlt órában mennyi esett, és ilyen módon tulajdonképpen intenzitást is, tehát az, hogy egy időegység alatt mennyi csapadék hullott, azt is sokkal jobban lehet ezekből az adatsorokból látni. Ma ugye itt akkor mindig megvan az, hogy az előző órához képest mennyit szaporodott. Ugye a másik esetben az lenne, hogy tegnap óta esett 23 mm mondjuk. Na igen, de most ez nem mindegy, hogy úgy esett, hogy 10 órán keresztül csepergett, vagy úgy, hogy volt egy 20 perces zivatar. Tehát például a csapadék tekintetében ilyen szempontból ezek az új műszerek, ezek sokkal informatívabbak, mert az adatokból rögtön látszik az is, hogy igen, az elmúlt napban 23 mm eső esett, csak azt is rögtön le lehet venni, hogy ez fél óra alatt esett le, vagy egy ilyen egész napos esőből. De jó, persze, hogyha az ember ott van, akkor ezt ugye látja, de a központban adott esetben ez nem látszik. Tehát ezen a területen például mindenképpen többet mond, tehát a hőmérséklet, például a hőmérséklet légnedvesség tekintetében ott tulajdonképpen ugye ugyanaz az adat, hogy ennyi volt a hőmérséklet, csak mondjuk például itt az automata állomások, ezek ugye, hát ahogy be vannak állítva, annyiszor mérnek, tehát akár úgy is be lehetne állítani, hogy 10 másodpercenként mérjen, csak akkor belefulladnánk az adatokba. De mondjuk itt ebben az esetben is nem gondol órás adatokat kérni, és nem napi 4 hőmérséklet adatunk lesz. Tehát azért mondom, hogy a mérési program az tulajdonképpen az automata állomásoknál is hasonló, bár sok esetben azért sokkal informatívabbak az információk, és ezeken az állomásokon alapvetően a légkör alapállapot jelzi, tehát hőmérséklet, légnedvesség, légnyomás, szélsebesség, szélirány, meg hőmérséklet, meg a globál sugárzásnak a mérését végzik, tehát hogy mennyi az össznapból érkező rövid hullámú sugárzás. Alapvetően ezeket mérik a műszerek. Vannak aztán ilyen speciális állomások, itt a repülésmeteorológiai állomások, ahol látástávolságmérés is történik, hiszen ott az is nagyon fontos, hogy mondjuk ha köd van, akkor milyen a látástávolság, a felhőzetnek a megfigyelése, tehát hogy milyen típusú felhőzet van, milyen magasan van a felhő alap, ilyen jellegű dolgok is. Csak nem ez az egyetlen forrása a meteorológiai adatoknak. Tehát ezt úgy mondjuk úgy szoktunk nevezni, hogy ez a felszíni szegmens, tehát a felszíni állomások. Van ezen túl, tehát Magyarországon is történik ugye ballonszonda felbocsátás, tehát amikor egy ilyen hidrogénnel töltött ballont engednek fel, aminek van egy kis kosárkája, amiben egy meteorológiai műszer készlet van, ami a mért adat...
Ami amúgy világít a csillagos égbolton?
Az műhold, ami világít a csillagos... Nem villog és világít, az műhold, ez maximum akkor világít, hogyha fényesik rá és azt visszaveri, de ennek önmagában nincs ilyen jellegű világítása. Ezek szépen emelkednek, míg a ballon nagyjából 50 km magasságban kipukkan, és közben rádión küldik le a mért adatokat, tehát hogy nagyobb magasságról is legyenek adataink. Azon kívül a repülőgépeken, tehát a levegőben levő repülőgépeken is vannak meteorológiai műszerek, az általuk mért adatok is bejönnek. Ez is ilyen szempontból fontos információt biztosít az előrejelzések számára, mert az, hogy egy többé-kevésbé legalább megbízható előrejelzés lehessen készíteni, ahhoz a földfelszíni adat az nagyon nem elég, azt is tudni kell, hogy a légkör magasabb rétegeiben, rétegenként mi történik, milyen szélirány van például. Mert a szél az a felszínhez képest, az biztosan lehet tudni, hogy sokkal erősebb a magasság növekedésével, de az iránya is mindig változik a felszíni szélhez képest. Tehát, hogyha a felszínre vonatkozó van szélmérési adatom, abból még messze menően tájékozatlan vagyok a magasabb rétegeknek a szélviszonyairól. Márpedig, ha meg akarom tudni azt, hogy milyen irányból, hogy jön-e csapadék, ahhoz azt is tudnunk, hogy milyen irányból fúj a szél, tehát hogy honnan érkeznek légtömegek.
Nekem mindig nagyon tetszett kislányként, amikor mondták az időjárás jelentésben, hogy most innen ilyen ciklon közeledik, és ez így befolyásolja térségünk időjárását. Hát honnan látják ezeket a ciklonokat, vagy miről is van szó?
Igen, és vannak még olyan eszközök is, amik meg ugye ilyen nagyobb térségeket tudnak egyszerre áttekinteni, tehát a műholdas, felszíni szegmensi mellett ugye a másik ez a műholdak, illetve a légköri megfigyeléseknek a csoportja, amiből adatokhoz juthatunk. Van egy csomó meteorológiai műhold. Alapvetően két csoportba lehet őket sorolni. Van olyan, ami egy pont fölött látszik állni, mert valójában ugye pont olyan szögsebességgel forog a földtengely körül, mint a föld, tehát emiatt a föld egy pontja fölött van tulajdonképpen. Tehát azok a műholdképek, amiken tulajdonképpen a meteorológusok és a tévében szokták mutatni, hogy mozognak a frontok például, azok az EUMETSAT, ez az Európai ilyen Meteorológiai Műholdas Szövetség mondjuk, annak a műholdja, ez így a nulla hosszúság és a nulla szélesség meccéspontja, ez ugye ott Afrikánál a Guinea-öböl fölött csücsül, ott a fölött a pont fölött áll, ezek általában az egyenlítő fölött állnak ezek a műholdak, és így fel van az, hogy kb. 70 fokonként vannak japán, amerikai meg egyéb műholdak, hogy a megfelelő térséget tudják fényképezni, és hát egy ilyen borzasztó nagy terület, mert Afrikának az északi része is, egész Európa rajta van egy-egy ilyen ilyen műholdképen, és maga az, amit látunk a tévében, az nem maga a műholdkép, tehát azt számítógépesen feldolgozzák meg, hogy azon a kontinensek körvonal és maximum halványan látszanak. Igazából jól látszik ezen a felhőrendszerek. Látszanak jól, tehát olyan szenzorok vannak rajta, amik a vízgőzt érzékelik kifejezetten jól. Az összes többi az maximum elmosódva látszik rajta, tehát ezért vannak ilyen, mint a GPS koordináták, ahhoz hasonló ilyen kis célkeresztek ezeken a műhold felvételen, és ez alapján tulajdonképpen számítógéppel szokták berakni a kontinensek körvonalát rá, tehát ez már egy ilyen feldolgozott műhold felvétel, amit mi látunk. Ami az eredeti műhold felvételből van, az tulajdonképpen az, hogy amit látszik rajta, hogy a felhőrendszerek hogyan mozognak. És a felhőrendszerek mozgása az, ami mutatja, hogy hol vannak anticiklonok, tehát magas nyomású területek, ezek felhőmentesek, hogyan mozognak a frontrendszerek, mert a frontrendszereket a felhőzet, tehát ezek az ilyen karéjas, ilyen íves, majdnem, mint ahogy a galaxisokról szoktunk látni képeket, mint hogyha egy fél galaxis lenne, hogy nem két spirál, hanem csak ilyen egy spirálban, ilyen feltekerődő karai mentén mozognak a felhőrendszerek, de ezek jelölik ki igazándiból, hogy hol vannak a mérsékeltövi ciklonok. És a felhőzet jellege az pedig mutatja, hogy ez most a hideg vagy a meleg front. Meg mondjuk van egy menetrend, amely mérsékeltövi ciklonban elől, tehát a haladás irány szerint elől mindig a meleg front helyezkedik el, és mögötte kicsit nagyobb sebességgel érkezik a hideg front, szakadozott zivatar felhőkből álló felhőzete. Tehát ami alapján ezt ugye szokták mondani a meteorológusok is, az gyakorlatilag ezeknek a műholdképeknek a feldolgozása, és vizuálisan ezekből a fehér felhőrendszerekből lehet igazándiból megmondani azt, hogy hol vannak és hogyan mozognak az időjárási frontok és az őket magukba foglaló mérsékeltői ciklonok.
A meteorológia az a tudomány, ami benne van a tévedés lehetőségeit. Itt benne van az, hogy jön hirtelen valami, és befolyásolhatja még a szűkre szabott adatokat is. Milyen időtartamra előre tudnak mondjuk megbízhatóan időjárást előrejelezni ezen műszerek és technika segítségével?
Attól függ, hogy milyen időjárási állapotjelzőt akarunk előrejelezni, meg hogy milyen éppen a nagytérség időjárási helyzet, mert mondjuk, hogyha egy anticiklon van. Tehát nem jön ciklon, nincsenek frontok, akkor eleve egy kicsit stabilabb az időjárás, akkor csapadék általában ilyen szituációban nem nagyon várható. A hőmérsékletet meg ebben a helyzetben könnyebb előrejelezni, mert ilyenkor a hőmérsékletnek is ugye egy ilyen színes hullámszerű napi menete van normálisan, és hogyha ezt nem zavarják ugye az ilyen ciklonok által okozott anomáliák, akkor sokkal jobban előrejelezhető, csapadékra meg nem nagyon kell számítani. Ha egy ilyen ciklon érkezik, akkor a helyzet sokkal kaotikusabbá válik, fogalmazhatunk úgy, akkor ugye kell csapadékra számítani, a hőmérséklet előrejelzése is amiatt, hogy meleg front, aztán hideg front váltja egymást, amiatt a hőmérséklet előrejelzése is sokkal nehézkesebbé vagy problematikusabbá válik. Azt mondhatjuk, hogy mondjuk egy ilyen anticiklon fennállása esetén, ugye, amikor csapadékra igazándiból nem kell számítani, a hőmérséklet az mondjuk egy olyan általában ilyen 5 napra jól előrejelezhető. Frontátvonulásos, tehát ilyen ciklonáris helyzetben ez általában néhány napot jelent ez az előrejelzés, amire többé-kevésbé pontos előrejelzést lehet készíteni a hőmérsékletre vonatkozóan is, és hát a csapadék esetében pedig arról van szó, hogy a melegfronti, tehát ez a csendes eső, az is mondjuk ilyen 1-2 nap időtávon belül viszonylag pontosan előrejelezhető, a legrosszabb a helyzet a hidegfrontok mentén. Nyáron nálunk általában hidegfrontok hozzák a csapadékot, és egyébként egy ilyen kicsit a klímaváltozásnak is egy ilyen következménye, hogy nyáron a melegfronti, tehát ez a tartós csendes eső, ha csak az idei nyárba belegondolunk, ugye alig esett, de ha esett, akkor is véletlen sem ez volt, hogy bejött egy ilyen, hogy befelhősödik délnyugatról, és akkor egy ilyen egész napos csendes eső, hanem az a pár eső is, ami volt, tulajdonképpen az is mindig ilyen eléggé kaotikus zápor, zivatar kísérte helyzetben alakult ki. Tehát hideg frontok mentén, és ilyenkor, tehát ez a legrosszabbul előrejelzhető, tulajdonképpen arról van szó, hogy a hideg front mentén ilyen nagy felhőtornyok jönnek létre, az ivatarfelhők, amik általában néhány kilométert fednek le, és közöttük törvényszerűen, mivel az ivatarfelhőben örvényben felszáll a levegő, és a környezetében meg visszaereszkedik. A környezetük mindig felhőmentes. Tehát gyakorlatilag azt szokták mondani, hogy felhőfal alakul ki a hideg front mentén, de ez olyan szempontból szerencsétlen dolog, hogy inkább olyan, mint egy fésű, tehát hogy vannak fogak, és köztük törvényszerűen a zivatarfelhők természetéből adódóan törvényszerűen kellene, hogy legyenek rések. És emiatt van az, hogy nagyon nehéz megmondani azt, hogy hol fog esni az eső, és hol nem fog esni az eső. Tehát ilyenkor még a valószínűségét lehet megadni, hogy délután átvonul az adott térségen a hidegfront, instabillá válik a légkör, ez azt jelenti, hogy olyan szituáció jön létre, hogy elősegíti a feláramlásoknak, a gomoly felhőknek, az ivatarfelhőknek a kialakulását. De azt, hogy pontosan ugye, amit az előbb mondtam, hogy olyan, mint a fésű foga, meg a közte, hogy azt megmondani, hogy most hol fog elhaladni pont az zivatar, és hol meg a két zivatar között levő néhány kilométeres felhőmentes sáv hova fog esni, hát ezt tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy sok esetben csak egy fél órával, vagy néha csak pár tíz perccel a zivatar áthaladása előtt látszódik. Mert ugye ezek, hát majdnem azt mondom, hogy élő rendszerek, hát nem élő rendszerek, de dinamikusan fejlődő rendszerek a zivatarok, tehát ilyen módon tulajdonképpen folyamatosan percről percre változnak. Hogyha mondjuk kiülünk és figyeljük csak a zivatar idején, nem kint szoktunk ücsörögni, de hogyha figyelnénk az zivatar felhőket, amikor jönnek fel, akkor látszik, hogy a tetejük folyamatosan, mint a karfiol, ahhoz hasonlóan így boltozódik felfelé, nőnek, nőnek, nőnek. Ha megnéznénk, akkor egész kiskoruktól akkor egy gomoly felhőből indulnak el. Tehát van egy kellemes kis gomoly felhő, és az elkezd egyszer csak, mint hogyha így megbokrosodott volna felfelé, elkezd terjengeni, és abból lesz a végén az zivatar felhő. Tehát folyamatos növekedésben vannak, folyamatos változásban vannak, nőnek, és aztán pedig összeesnek, aztán máshol kezdődik újra a növekedésük. Tehát ebből adódóan azért mondom, hogy egy nagyon dinamikus és gyorsan változó folyamatról van szó. Ennek a legpontosabb előrejelzésére a repülés meteorológiában van szó, mert ugye amikor repülőgépek szállnak le meg fel egy repülőtéren, ott ebből, hogyha ott alakul ki egy zivatar felhő a közelében, vagy halad át, akkor rendkívül nagy galiba van. A zivatar felhőben erős feláramlás van, ez akár több 10 km per órás is lehet. Tehát egy ilyen felfelé ilyen kvázi szívó hatás jön létre. A környezetében meg leáramlás, tehát ott meg lefelé nyomja. Ha ebbe belerepülne mondjuk egy repülőgép a felszín közelében, akkor az nagy valószínűséggel légi katasztrófát okozna. Tehát ezért van az, hogy leginkább az ilyen úgynevezett ultrarövid távú, tehát csak néhány 10 perces előrejelzéseket, azokat pont a repülés meteorológiában készítik, ott viszont ezt rendkívül nagy pontosággal meg kell tudni mondani, hogy most, ami, mit tudom én, repülőtérről északnyugatra 10 kilométerre kialakulóban van egy zivatar. Az 10 perc múlva, 20 perc múlva milyen állapotban lesz, mert ha éppen odaérkezik egy repülőgép, akkor az akár légi szerencsétlenséghez is vezethet, hogyha az a repülőtér irányába mozog, és nem is kell, hogy a zivatar felhő elérje, elég, hogyha a zivatar felhő közvetében leszálló légmozgás éri el a repülőteret, ami nem látszik, viszont pont a felszín közelében, amikor már ilyen nagyon sebezhető egy repülőgép, ha ott elkapja ezt, akkor ez akár légi katasztrófához is vezethet. De ezeket az előrejelzéseket csak néhány 10 percre készít.
Mert
nem vagyok repülő, tehát szoktam repülőgépen ülni, de tehát éppen ezért van az, hogy ilyen időjárási helyzetben gyakorlatilag a repülőtéren folyamatosan mennek a radarok ilyen időjárási helyzetben, inkább azt mondják, hogy menjen át egy másik repülőtérre, vagy körözzön fél órát a repülőgép, pontosan emiatt, hogy most akkor kiderüljön, hogy mit csinál ott az a zivatarcella, hogyha közelben van egy ilyen. Tehát erre rendkívüli módon szoktak figyelni, a pilóták is kapnak egyébként direkt emiatt meteorológiai képzést pont, meg magukon a repülőgépeken is vannak olyan radarok, amik látják ezeket a fejlődésben levő zivatarokat, plusz hát ugye a toronyból is emiatt folyamatosan kommunikálnak velük.
Mi a akkor milyen pontossággal kaphatunk, és milyen távra időjárás előrejelzést?
Ahogy mondom tulajdonképpen, hogy ilyen, mondjuk ez a néhány nap, amire már igazándiból elég jók az előrejelzések, mert azt szoktuk mondani, hogy manapság ilyen ensemble technikával készülnek az előrejelzések, ugye azt jelenti, hogy ilyen összesítő technikával, ugye az a probléma, hogy rengeteg információforrás van, de ennek ellenére, meg többféle számítógépes modell, amikben tulajdonképpen be van építve az a tudás, amit a légköri folyamatokról tudunk egyenletek formájában. Ugye úgy mondjuk, hogy termohidrodinamikai egyenletrendszernek a megoldását, na most ezzel nem lettünk sokkal bentebb, hogy ez a gyakorlatban mit jelent, de tulajdonképpen egy csomó egyenlet, ami azt írja le, hogy hogyan működik a légkör, amit erről tudunk a légkörnek a fizikájáról, termődő, tehát a hőtanáról, meg a légköri mozgás folyamatokról, ezekkel az egyenletekkel számolnak ezek az előrejelző modellek. Csak ehhez pontosan kellene tudniuk, hogy a légkör az adott pillanatban milyen állapotban van az adott földrajzi térben, amire előrejelzést kell készíteni. És ez sajnos, akármennyire törekszünk is rá, nem pontos, egyszerűen azért, mert mondjuk például egy gyakran használt a WRF modell, ami mezőskálájú, tehát ilyen 9 km felbontású ráshálózattal dolgozik. Alapvetően az előrejelzési változatot tud kisebbel is, nagyobbal is. Ez azt jelenti, hogy egy ilyen 9x9-es ráshálót tesz rá az adott területre. Na most ahhoz, hogy pontosan előre tudja jelezni erre a rásnak minden pontjára, hogy tényleg mennyi lesz mondjuk 1 óra, 2 óra, 3 óra múlva a csapadék, a hőmérséklet meg a többi légköri állapotjelző, az ugyanilyen részletességgel kellene, hogy ismerje, hogy ott most, amikor neki el kell kezdeni számolni, hogy ott az egyes pontokban pontosan mennyi a hőmérséklet, légnedvesség, mennyi a talajnedvesség, meg mindenféle ilyen dolgot is. Már eleve ezek a modellek igénylik azt, hogy legyen egy részletes, egy amilyen felbontással kell az előrejelzés, hogy legalább olyan felbontással legyen egy felszíni adatbázisuk is. Mert ugye a felszín is belejátszik abba, tehát például ugye sokszor felmerül ez, hogy miért van az, hogy itt esik az eső, ott meg nem esik. Hát ugye, amit mondtam, hogy idegfront menténél van ez, hogy ahol kialakul egy zivatarcella, a környezetében meg nem lesz semmi, aztán meg egy újabb zivatarcella, megint semmi. De hogyha ilyen helyi, tehát van olyan, amikor hidegfront nélkül helyi konvekcióból nőnek fel zivatarok, tehát ez a szituáció, akkor meg általában az, ami alapvetően meghatározza, hogy a felszín milyen állapotban van, tehát a felszínnek a fizikai paraméterei, mint nedvességi állapot, a borítása, meg ezek a tényezők, hőmérséklete, ezek is befolyásolják azt, hogy merre fog haladni mondjuk egy zivatar, vagy hol fog kialakulni egy zivatar. Tehát alapvetően, hogy mondjuk egy ilyen zápor vagy egy zivatar ki tudjon alakulni, ahhoz alapvetően két dolog kell, hő, tehát napsugárzás, meg víz a felszínen, amit a napsugárzás el tud párologtatni. Na most, ahol több a víz, mondjuk ugyanannyi a napsugárzás, mondjuk, hogyha Hajdú-Bihar megyére gondolunk, hogy nagyjából ugyanannyi napsugárzás jön be, tehát az a tényező úgy körülbelül megegyezik. Viszont akkor elsősorban ott fognak elkezdődni az ivatarfelhők nőni, ahol a felszín nedvesebb, tehát attól adott napsugárzás mennyiségtől párolog a légkörbe a víz, amiből ki tudnak alakulni az ivatarfelhők. Tehát mondjuk egy előrejelző modellnek ezt is figyelembe kell vennie, nem csak, hogy a légkör, tehát ezek az egyenletek, amikor leírják azt, hogy a légköri folyamatok hogy működnek, hanem mellette még ugye ezt is tudni kellene, hogy a felszínen például hol mennyi a rendelkezésre álló nedvesség, milyen a felszín borítása, és egy csomó ehhez hasonló tényezőt.
Amit most mond egyébként, abból nekem az jön le, hogy igazán nagy biztonsággal 10 percre vagy fél órára előre tudok kapni egy pontos időjárás előrejelzést, de mi van akkor, hogyha ideális a helyzet, most félretéve a viccet.
Igen, tehát azért mondom, hogy ez ilyen néhány nap és néhány 10 perc között változik az időjárási helyzettől függően, hogy mennyire lehet megmondani, mert hogyha egy ilyen csendes, derült időjárási szituáció van, ami, tehát egy ilyen anticiklon van fölöttünk, akkor ez lehet néhány nap, mondjuk egy ilyen 3-5 nap, szerencsés esetben a hőmérsékletre vonatkozólag, és akkor csapadékra meg nem nagyon kell számítani. Ha megjön egy hidegfront, akkor ez lehet fél óra. Tehát e között a kettő között van, tehát azért mondom, hogy időjárási helyzettől is függ, hogy mennyire lesz megbízható ez előrejelzés.
Szegedi Sándorral, a Debreceni Egyetem meteorológiai tanszékének vezetőjével beszélgettünk arról, hogyan működik napjainkban az időjárás előrejelzés.